Kinga, miért volt számotokra fontos ez a téma? Amúgy nagyon-nagyon sokat beszélünk róla, és lám a tapasztalatok, illetve a példák azt mutatják, hogy mégsem eleget. Tehát, hogy rengeteg probléma van az iskolákban.
Hát elsősorban azért beszélünk erről, mert meggyőződésünk, hogy nem magánügy. És valahányszor a jelenséget látjuk, hogy felüti a fejét iskolákban, és nem csak. Sokszor titokban, enyhén szégyenlősen, kéztördelve beszélnek róla az emberek, miközben szerintem egyre felvállaltabban, és egyre komolyabban kellene foglalkozni vele, főleg azért, mert több szereplős történet. Általában a bántalmazókra haragszunk, vagy hát ők kerülnek a célpontba, és a bántalmazottak, miközben van egy nagyon fontos harmadik szereplő, ők a szürke eminenciások, a néző, a szemtanúk, akik végignézik a jelenséget, végig asszisztálják a jelenséget, anélkül, hogy bármit is tennének. Nem feltétlenül érzik, gondolják, hogy dolguk lenne, és azt hiszem, hogy ezért is kellene erről beszéljünk, hogy egyre többet vállaljunk ebből. Valahányszor látjuk, valahányszor érzékeljük, tapasztaljuk a jelenséget, álljunk ki, merjünk beállni a bántalmazott mögé, illetve a bántalmazót is valahogy úgy megközelíteni, hogy lehetőleg nem agresszivitással, mert hogy ez többnyire erősíti az agressziót, hanem valamit megérteni belőle, és valamit kezdeni vele, amitől visszafogja, amitől egy kicsit másképp kezeli ezt a feszültségét, mert ő is feszült.
Amúgy mi nézők, és ez nagyon fontos, hogy behoztad a beszélgetésbe, mit tudunk tenni, illetve ha nem teszünk semmit, akkor mitől félünk, mitől tartunk, tehát miért nem akarunk ilyen szituációkba beleavatkozni?
Hát, hogyha ez iskolai kontextusban történik, akkor hát ez a klikkesedés pártra szakadást eredményezné, illetve sokszor hallom a diákoktól, hogy az ők ügyük, tehát hogy oldják meg, vagy majd az oszi tesz valamit. És gyakran látjuk azt, hogy sem az oszi nem tesz, mert nem tud, gyakran nem tud, nincs ehhez nevelési eszköze, vagy kompetenciája, vagy nem is tudja, hogy mit kezdjen vele, mert például annyira elharapozódott a történet, vagy azért, mert a gyerekek sem tudják, hogy igazából mit lehetne tenni, és lehetne. Szerintem egyre többet kellene arról beszélni, hogy mit lehet, és ez nem pártra szakadásról szólna, hanem arról, hogy nem nézzük végig egymás szenvedését, hogy nem veszünk részt benne. Errefele jövet ma reggel arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ma, hát nem érdekes, nagy péntek van, és hogy ez az egész bullying olyan nagy péntek esdi egymás megfeszítéséről szól, és hát akár egy felkiáltójel, hogy nem feltétlenül kellene ezekhez az eszközökhöz nyúlni, vagy milyen más eszközünk lenne a feszültségünk levezetésére, ami nem egymás bántása, egymás megalázása, kizsigereléséről szól.
Nagyon sokszor csak a fizikai bántalmazásról beszélünk, pedig azt hiszem, hogy ez egy sokkal összetettebb probléma, tehát ugye ott van a verbális része, és sajnos ott van az online része, amelyet nem tudom, hogy hogyan tud a pedagógus vagy a szülő követni abban az esetben, hogyha a gyerek nem nyílik meg, és nem mondja el, hogy valami ultra nagy gáz van.
Igen, nagyon-nagyon jól mondod, hogy fizikai bántalmazás, érzelmi bántalmazás, mint csúfolódás, megbélyegzés, kiközösítés, információ nem megosztás, ról is beszélünk, szexuális bántalmazás is van, és a cyberbullying, tehát hogy az, ami csoportokban, csetekben itt-ott megy közöttük, és igen, kulcs szó a jelenségben, hogy a bántalmazott merjen beszélni róla. Minimum a szülőnek, vagy minimum valakinek, hogyha ez nem látványos. Gyakran látványos, tudnak az osztálytársak, barátok, ismerősök erről, de hogyha titokban történik, és egy nagyon sejtelmes zónában, olyan jó lenne, hogyha a gyerekek mernék, vagy a fiatalok, mert nem csak gyerekekkel történik, sőt, felnőttekkel is történik munkahelyeken, akár, tehát hogyha mernének erről beszélni, és nem egy kereszthalált élnének meg ezáltal, de hogy mi kell ehhez? Ehhez az kell, hogy felismerje a bántalmazott, hogy ez nincs rendben, hogy vele ezt nem tehetik, hogy kiáll magáért, hogy mer kommunikálni az érzelmeiről, a fájdalmairól, és erre azok a bizalmas személyek kellenek, akik nagyon jó lenne, ha lennének a környezetben.
Kinga, vannak olyan jelek, amelyekre érdemes odafigyelni, akár tanárként, akár szülőként, hogy valami nincsen rendben, valami változik a gyermek magatartásában?
Tehát egyértelműen vannak, egy idő után nincs, hogy ne legyenek. Szülőként de kicsit akadozom, mert kell ehhez egy szülő-gyerek kapcsolat. Tehát az a szülő, aki reggeltől estig lót fut, és alig vesz részt a gyermek életében, nem tudom, mit lát abból, hogy kínlódik és fáj neki, de ha részt vesz a gyerek életében, nincs, hogy ne lássa, hogy szomorú, hogy zárkozott, hogy elveszíti az érdeklődését bizonyos tevékenységek iránt, hogy étvágytalan, hasfájós, nem akar iskolába menni. Itt sorolhatnám, és persze ezek nincsenek mind együttesen, hanem valamennyi van ebből, de a lényeg az, hogy valamiben változik a gyerek, és erre érdemes odafigyelni, hogy mi történik, és nem érdemes azzal elütni, hogy hát serdül, vagy ezek ilyen kamaszos allűrök, vagy mit tudom én, hanem minimum egy beszélgetést, vagy kettőt megér, hogy fia, mi történik veled. Tanárként meg, hát erre azt mondom, hogy kell az a fajta nevelési érzékenység, amivel nem csak oktatunk, hanem nevelünk. És ha a tanár nevel is, és nem csak arra szorítkozik, hogy elmondja a tanítandó tartalmi részét, ha van nevelési szemüvege is, akkor látja, hogy valami történik az osztályban, hogy valami történik a csoportdinamikában, a gyerekek között. Vagy ha nem látja, akkor nyitott a jelzésekre, és kezd valamit vele.
Sokszor az áldozatokról beszélünk, de ott a zaklató és a zaklató szerepe, és sokáig azon gondolkodtam, hogy vajon mi történhet a zaklatóban, hogy ő egyáltalán felismeri azt, hogy milyen státuszban van, hogy ő mondjuk bántja másikat, és hogyha bántja, akkor miért bántja? Nyilván ezek nagyon összetett kérdések, de vajon mi állhat ennek a hátterében? Kiből, vagy bárkiből válhat különben egy adott pontban zaklató, vagy ez hogy működik szerinted?
Nekem nagyon érdekes dinamikája van. Akár a bántalmazottból is lehet zaklató egy adott ponton, de hogy a kérdésedre válaszoljak, a zaklató is feszült. Tehát, hogy nem jó kedvében teszi, amit tesz. Hát, hogy egy rendesen felgyűlt agresszió, egy csomó minden áll a háttérben. Lehet családi gondok, lehetnek egyéni gondok. Tehát, hogy szoktam mondani, és tényleg így gondolom, hogy nem jó kedvében teszi. Tehát valahogy őt is érdemes úgy megközelíteni, hogy nyakon csípni a feszültségét, és ezt leállítani. Mert amennyiben az agresszióra agresszióval válaszolunk, erősítjük ezt a fajta feszültséget, és szinte biztos, hogy nem állítjuk le. Tehát, hogy valahogy vele is emberségesen és méltóságteljesen kellene hozzá is méltóságteljesen kellene viszonyulni, ami nagyon nehéz, mert sokszor kiütik a biztosítékot, és nagyon-nagyon nagy bántásokat tudnak elkövetni, de hogy az a mediátor, vagy az a szakember, aki belép ebbe a történetbe, mindenképpen hát szerintem emberségesen kellene viszonyuljon hozzá, nem beszélve a bántalmazottról. Itt arról is beszélhetnénk, hogy milyen lelki alkata, milyen személyiség jegyei vannak ennek a gyereknek, fiatalnak, embernek, akik meghívják, mondom idézőjelben, meghívják a bántalmazást, mert hogy nem mindenkit lehet bántalmazni. Tehát valamilyen kell legyen, hogy bántalmazott legyen életének abban a periódusában, és akkor meg az ő azon személyiségjegyeit vagy tulajdonságait erősíteni, amelyek ellene mennek ennek a jelenségnek. Egy nagyon fontos szereplő ebben a történetben nem csak a szemtanúk, hogyha gyerekről beszélünk, a szülők is. Tehát én magam is megtapasztaltam, hogy a szülő is, amennyiben a gyermekét bántják, bántva érzi magát. És a szülők között is kialakulhat egy nagyon érdekes dinamika, amihez nagyon sok bölcsesség kell, szerintem, hogy helyén kezeljék és helyre tegyék.
Meg a megelőzés és a beavatkozás, erről olyan sokat beszélünk, és különben örülök, hogy téma lesz ez a pszichoket kapcsán, mert ha sokat beszélünk róla, vagy gondolom én, hogy ha sokat beszélünk róla, vagy tematizáljuk, vagy meghívjátok a szakembereket, és együtt tudtok érdemben erről beszélgetni, akkor hát ha egyre több pedagógushoz és szülőhöz eljut a hír, akihez még nem, hogy igen, ez teljesen egyértelmű jelenség, és hogy nagyon gyakran találkozhatunk vele a hétköznapokban, a mindennapokban. Mit tudunk még tenni prevencióképpen, vagy egyáltalán hogyan foghatjuk meg ezt a kérdést?
Hogyha csoportokban, közösségekben gondolkodunk, akkor szerintem egyik kulcs dolog a csapatépítés, a közösségépítés, az egymásra figyelés, az empátia fejlesztés, a feszültség levezetésének, a módozatainak a megtanítása, az erőszakmentes kommunikáció tanítása. Tehát olyan nevelési kérdések, olyan emberi dolgok, amelyek alig vannak az iskolában és a közösségi tereken, tehát hogy nagyon hangsúlyosan kellene ezekkel a dolgokkal foglalkozni otthon, iskolában, egymás között, tehát másfajta figyelemmel, jelenléttel.
Én nem gondoltam volna, hogy a zaklatás már a bölcsödéskorban el tud kezdődni, és mi voltunk szemtanúi egy elég kemény témának, és úgy meg is hatott egy kicsit, mert a szülők zöme nem tudott róla. Na mindegy, a lényeg az, hogy azt láttam, hogy a pedagógusok nem tudják kezelni a helyzetet, és nem azért, mert nem akarták, vagy rossz hiszeműséget vélek ki nem mögött, hanem egész egyszerűen valószínűleg nem voltak eszközeik hozzá. Most milyen módszer áll esetleg egy pedagógus rendelkezésére ahhoz, hogy segíteni tudjon a helyzeten, és ne roncson, mert hogy ugye ilyenről is hallunk sajnos.
Visszatérek arra, amit érintettem az előbb, hogy az a fajta érzékenység kell, nevelési érzékenység részükről, ami, hát ki kell mondjuk, nem minden pedagógusban van. Ezt valahogy csiszolni kellene, fényesíteni. Egyre többet beszélek az utóbbi időben arról, hogy nagyon is változik a pedagógusok helye és szerepe az oktatásban. Én is pedagógus vagyok, és a magam bőrén is tapasztalom ezt. És egyre inkább szükség van a nevelési ügyekbe beavatkozni, függetlenül attól, hogy hány évesekkel dolgozunk. Tehát, hogy az oktatási része is nagyon fontos. Tehát, hogy az, ami igazából az oktatás színterére hív minket, de hogy ez emellé nagyon-nagyon fontos, hogy a nevelési kérdésekre is odafigyeljünk, ilyenfajta emberi ügyekre, és nem mondhatjuk azt, egyre kevésbé mondhatjuk azt, hogy én tanár vagyok, és nem dolgom. Pontosan azt kell tudatosítani, hogyha tanár vagyok, ezzel is kell foglalkozzam, mert egyre több lesz az ilyen, egyre nyilvánvalóbban, erősebben. És hogy hol lehet ezt tanulni? Hát én úgy gondolom, hogy a kulcs a tanár önismerete, hogy ő is foglalkozzon magával, hogy ő is rendszeresen és következetesen reszetálja magát, hogy tegye fel azokat a kérdéseket, amelyek elengedhetetlenek, amennyiben emberekkel dolgozunk. Tehát, hogy valahol itt kezdődik a saját tanári önismerettel, és utána meg azoknak a technikáknak, módszereknek, stratégiáknak az elsajátításával, amit azért úgy lehet tanulni, de a kulcs szerintem bennünk van, az érzékenységünkben, nyitottságunkban, viszonyulásunkban, élethez való, tehát az értékrendünkben.
És szülőként mit kezdünk, amikor lehet, hogy teljesen váratlanul ér bennünket ez a helyzet, életkortól függetlenül, tehát mondom, akár egészen kisebbeket, vagy miért ne középiskolásokat, vagy egyetemistákat is, lehet különben azt hiszem, bár lehet, hogy nem annyira kitett korcsoportról beszélünk, de hogy probléma mindenhol van. Mit kezd a szülő ezzel az életérzéssel egyáltalán?
Hát komplex a dolog, mert két irányú. Tehát egyrészt a szülőt érinti, másrészt a gyereket érinti, és mindkét oldalon dolga van. Amennyiben saját magára vonatkoztatva reflektál, szerintem elengedhetetlen, hogy feltegye a kérdéseket, hogy mi történik a gyermekemmel, mit tehetek azért, hogy valami olyasmi erősödjön benne, ami, amitől, vagy amivel nem hívja meg a bántalmazást, vagy hogy tud nemet mondani a bántalmazás, vagy hogy tud segítséget kérni, tud-e segítséget kérni a gyermekem, megtanítottam-e arra, hogy hogy kell ezt csinálni, hiteles, valós referencia vagyok-e arra, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát egyrészt a szülő önismereti kérdése, amennyiben ez felüti a fejét, másrészt meg hogyan tudunk a gyermekünk segítségére lenni, nem sajnálattal, nem lesajnálással, nem lekicsinyléssel, nem semmisétevéssel, hanem valahogy olyan, valahogy egy valós jelenléttel, hogy komolyan veszem, ott vagyok, segítek, de nem lihegem túl, de nem licitálom alul. Azt hiszem, hogy ilyenkor jól jön a szülőknek is a segítségadás, szakember részéről, vagy barátok részéről, vagy olyan emberek részéről, akik ugyanúgy megélték a jelenséget. De hogy szerintem szülőnek is érdemes ilyenkor segítséget kérni, hogy mi a teendő.
És akkor itt van ez az esemény, amelyet még egyszer ajánlunk a figyelmükbe, Pszichoket, tehát április 7-én 6 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, vagy itt kerül sor az előadás a Stúdió Színház keretében, és ott lesz még ugye dr. Bak Miklósi Kinga mellett dr. Gálic Nagy Andrea gyermekpszichiáter, illetve Körtesi Sándor iskolaigazgató, és ennek külön örülök, mert Sándornak rengeteg jó története van szerintem, és a gyakorlat, tehát hogy mi történik valójában az iskolákban, arról szerintem ő tud beszélni. Kinga, elsősorban kiknek szól ez a találkozó szerinted? Kiket vártok erre az eseményre?
Mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt, szülőknek, pedagógusoknak, és minden nyitott, szemű-fülű embernek szól, akik hisznek abban, hogy közösségben létezünk, hogy emberi csoportban létezünk, és hogy tehetünk egymásért.
Lesz szerinted nyitottság, lesz bátorság ahhoz, hogy föltegyük a kérdéseinket. Én nagyon sokszor ezt látom így nyílt plénumban, hogy ott vagyunk, ott van bennünk a kérdés, de maximum a végén fogalmazzuk meg a szakember irányába, hogy Kinga, nem tudnál segíteni, vagy eligazítani, mert hogy amikor ott vagyunk, akkor nem szeretünk a dolgainkról beszélni, és nyilván ez is érthető, de most ki az, aki tényleg azt mondja, hogy figyelj, az én osztályomban gond van, vagy én szülőként ebben a történetben megbuktam, vagy én bántalmazóként, vagy bántalmazottként azt mondjam, hogy én most jövök rá, hogy valójában éppen mit képviselek.
Én nagyon remélem, hogy interaktív lesz, erre is készülök, meg erre is számítok. Számolok azzal, hogy nem az első 5 percben, 10 percben fogjuk áttörni a jeget, mert hogy a téma is olyan. Nagyon-nagyon remélem, hogy már kezdettől úgy ülünk be, vagy úgy ülnek be a résztvevők, hogy lehet kérdezni, szabad kérdezni, és attól mozdul meg valami, hogyha nem csak hallgatjuk, hanem mindenestől részt veszünk benne, azaz merünk kérdezni és feltenni azokat az alapvető dilemmáinkat, kérdéseinket, amelyek foglalkoztatnak.